A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak az Efezus beliekhez írott levele 6. részéből, a 10. és 11. versből. Atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szembe. Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, teremtő édesatyánk, aki nem csak megteremtetted ezt a mindenséget benne az emberi életet, hanem hatalmat szavával fenntartod és kormányzod azt. Köszönjük, Uram, hogy még az istentelenségnek a bölcsessége is bolondság előtted, addig a hitnek legkisebb mértéke is nagyobb bölcsesség, mint a világ legnagyobb tudománya. Köszönjük neked, hogy a te kijelentésed folytán tudjuk, hogy kiválasztottunk a veled való közösségre, a benned való hitre, és a szent életnek gyakorlására, hogy ebben a gonosz és veszendő világban ragyoghassunk, mint a nap. Áldunk és magasztalunk, hogy téged dicsőíthet az életünk, a szívünk, a szánk és a cselekedetünk. Köszönjük ezt Jézus Krisztusért, akinek élete árán megváltottál minket a kárhozattól, a bűntől, a sátánnak minden erejétől, a lelki halálból és a lelki bolondságból is. Látjuk, Uram, azt, ami körülvesz minket. Köszönjük, hogy nem félelemmel szemléljük, hanem teljes békességben vagyunk veled, és a ránk bízott szolgálatot végezzük, akár mennyire ellenséges környezet vesz is körül. Hiszük, hogy most is megszólítod azokat, akik az életéről kegyelmes döntést hoztál, mint ahogy hiszük, hogy megháborítod azokat, akik az életét elveszejted. Bölcs és igazságos vagy. Várjuk szavadat, kijelentésedet. Várjuk az üzenetedet. Adj értelmes szívet a fogadásához. Amen. János első leveléből olvasom az igét, a 3. rész 8. versét és a 4. rész 1. versétől. Aki bűnt cselekszik, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis próféta jött ki a világba. A mai napon egy egyszerű dolgot kívánok bemutatni nektek, azt az isteni munkálkodást, ahogy a világban, a történelemben és az emberi lélekben munkálkodik. Ezt a fajta munkát az ember nagyon sokszor nem érzékeli, mert nem érzékelheti, Akik azonban újjá szülött emberek lettek, kivétel nélkül mindegyikük tud arról, hogy Isten hogyan és miként végzi a világban is, és az egyes emberi életben is a maga munkáját. Amíg az egyik elől eltakartatik, a másik annak a hálaadásában él, hogy Isten gondoskodó, bölcs, vezető, megtartó, életet adó és munkáló Isten. Az egyik hálás, békés és nagyon boldog ebben a közösségben, míg a másik embernek halvány fogalma sincs arról, ami igazából történik vele, vagy körülötte. Amikor az ember formáltatását Isten leíratja, azt íratja le, hogy a porból vett test az Isten lehelete folytán lesz élő lélekké. Ettől kezdve erre az élő lélekre minden hatást gyakorol. Egy egyszerű példát kívánok elmondani, amit a Szentírás világosan kifejt, itt rövidebben kell szólnom róla. Van egy férfi, Jákobnak hívják. Ennek a Jákobnak születik először az a 11 gyereke, amelyiknek a legkisebbjét úgy hívják, hogy József. Ez a József, mert későbbi születésű gyerek, nagyon messze kerül korban a bátyjaitól, ráadásul egy olyan asszonytól születik, akit kiváltképpen szeretett ez a Jákob. Ezt a gyereket azonban a bátyjai gyűlölik. Azt mondja a Szentírás, annyira gyűlölik, hogy szólni sem bírtak hozzá. Nem tudom, melyikötök ismeri a szívének azt a fajta érzetét, hogy az egyik emberrel szót talál és közösséget talál, együtt munkálkodni képes a lelke, a gondolata vele, és van valakitől fuldokolni kezd az ember, hogy látni se bírom, egyszerűen látni se bírom, annyira utálom. Persze itt olyan szentek vannak, hogy itt általában ez az érzet ismeretlen mindenek előtt, mégis a Szentírás ír ilyenről, tehát valahol, valakikben ez a lélek munkálkodik. Elküldi az apa ezt a kisfiút, ezt a Józsefet, hogy nézze meg, hogy a bátyai mit csinálnak, és adjon jelentést róla. Ettől kezdve a bátyak úgy nézik, mint a spiclit. Ettől kezdve nem megszeretik, hanem még az eddigi gyűlöletet is megtetézik, hogy jön már a kedvenc. És eldöntik, hogy megölik. Mert egy lélek munkálkodik bennük, nem tudják. Ez a lélek egy gyilkos lélek, egy emberölő lélek, ami megokolja a cselekedetet, hogy jogos, hogy igazságos. És nem tudják, hogy egy különleges lélek fennhatóság alatt vannak, a Szentírás megölli a sátánt, mint embergyilkos lelket, tehát ennek a sátánnak a fennhatóság alatt élik az életüket a bátyjak. Ez a kicsi nem, ő más. Minden esetre a történet hosszú, végül egy kútba dobják, onnan eladják midianitán vándoroknak, hazafelé pedig úgy mennek az apjukhoz, hogy egy bárányt levágnak, a gyerek ruháját levették a gyerekről, megszaggatják, és véres, bevérzik, és mutatják az apjának, hogy sajnos a te kedvencedből ennyi maradt. Megölte az oroszlán. És most jön, amiről beszélni akarok. Azt mondja a Szentírás. És Jákob lelke megdermedt. Attól a hírtől, hogy akit ő nagyon szeretett, elszakítatott. Hogy ez a tragédia megtörtént azzal, aki hozzá a legközelebb állt. A lelke megdermedt, és így fogalmazza, hogy gyászolta, és egy különös szót használ, vigasztalhatatlanul. Ez a lélek ettől kezdve egy dolgot jelent ki, hogy meg akarok halni, és ott lenni, ahol a fiam van. A megdermedt lélek képtelen az életre, és halni akar. Aztán Isten végtelen kegyelme folytán eljön az idő, hogy egy különös éhínség sújtja a földet, és ezek a nagyfiúk el kell, hogy menjenek Egyiptomba vásárolni élelmet. És ott találkoznak egy ismeretlen férfiúval, egy hatalmas, magas pozíciót betöltő emberrel, akiről kiderül, hogy nem más, mint az eladott, megölésre szánt testvérük József. Az a József, aki nem áll bosszút a gyilkos testvérek gyilkos indulatán, hanem kegyelmesen bánik velük, mert a lélek, amelyik benne van, az Istené, amelyik az életnek és éltetésnek lelke, és üzen a vátyakkal az apának. És amiről beszélve, akkor megint az apa lesz, hogy megérkezik a hír a fiakon keresztül, hogy József, a te fiad él. És így mondja a Szentírás, és megelevenedett Józsefbe a lélek, aktivizálódik, és azt mondja, hogy megyek, megnézem. Az egész mögött ott van egy különös isteni rend. Jákob neve azt jelenti, hogy csaló. Ez az ember, aki csalással szerzett áldást. Ez az ember, aki egy hallatlan ravasz, messze gondolkodó, de nem egyenes jellem. Egyszerűen Istentől megbüntettetik, és a csalót megcsalják, mert Isten törvénye, hogy a bűnért mindenkinek fizetni kell, és fizet is, és amikor leperelte a perét ezzel a csalóval, Jákobbal, akkor élni engedi a lelket, és hírrel a lelket élővé teszi benne. A fiad él, a megcsalt állapot pedig arról beszél, hogy hamis dolgot láttattak velem, és a hamis dolog miatt egy hosszú ideig halott volt a lelkem. Azt kívánom nektek elmondani ma, hogy az élő Isten, aki az ember teremtette, jól tudja, mit jelent a hangulat és az érzelem az ember életébe. Tessék csak a magad életére gondolni, hogy mi mindent befolyásol a te életedbe a hangulat. Hallatlan nehezen viselem el azokat az embereket, akikben józanság nincs, és minden típusú hangulat befolyásolja az életüket és a döntésüket. Ezek a széltől hányt és fut emberek, tehát a hangulat és az úgynevezett érzelem, az ember két gyenge pontja. Nem tudom, hogy valaki elmondta már neked, és jellemzette téged, hogy milyen típusú ember vagy. Van az egyik, így mondják, hogy racionális, gondolkodású, száraz agyú lelkű ember. Általában nem igaz. Általában nem igaz. Akiről az látszik, hogy ilyen kőkemény és nagyon racionális, arra az a jellemző, hogy olyan, mint a puha testű, amelyik belebújik valami más idegennek a héjába, azért, hogy védett legyen. Tehát aki ért a másik ember igazi lelki állapotához, tudja, hogy a túl keménykedő ember a leggyengébb lelki ember a világon, csak meg kell találni a kulcsot hozzá. Van. Van. Élvezem, mikor bejön hozzám lelkülönöző beszélgetésre valaki, és kijelentéseket tesz. Teszi, tud, mit jelent? Hogy meghúzza a védelmi vonalait. Hát persze, hogy keresztül megyek rajta. Hát világos, hogy a védelmi vonali gyengeségét állítja föl azzal, és mutatja be, amikor kijelentéseket tesz, hogy mit, hogy, miként, és nagyon kőkemény. Tudom azt, hogy puha, utolérhető, gyönge szívű, érzelmes lény, aki hangulat ember is, teljesen védtelen. Nem tudom, hogy láttál már hősködő embert, kezd el szánni. Kezd el szánni. Minden hősködő ember igazi lelki alkatát azzal árulja el, hogy keménynek állítja azt, amitől tudja, hogy védtelen. Nincs száraz. A másik azt mondják, hogy túlérzelmes. Kérem, a túlérzelmes ember a legveszedelmesebb ember, mert a hangulatával, a hangulat változásával nem bírsz. Nem bírsz. Kőkemény döntéseket ez a típushoz, nagy amplitudójú lelki mozgást végez, az igazán hozzáférhetetlen szív, a nagy hangulatváltozásokon keresztül menő élet, biztos lehetsz benne, hogy elképesztő makacs, biztos lehetsz benne, hogy másokat halálra képes sérteni, de ő olyan sértődékeny, amikor az Isten egy emberi életet azt mondja, hogy ismerem, tudom a dolgait, látom, akkor annyit mond el, hogy én teremtettem, értek hozzá. Értek hozzá. A következő példát mondja az ige, hogy van egy király, Ahábnak hívják, egy szőlőt meg akar szerezni, aki más tulajdonába áll, és mert ellene áll a tulajdonos a király akaratának, ezért a király hazamegy, bemegy a belső szobájába, a fal felé fordul, kérem, egy uralkodó. Így kell megfogalmaznom, durcás. Mint egy kölyök. Mert amit akart, nem hajtották végre. Mert amit akart, kudarcba fulladt. Egyszerűen durcás. Élvezem a gyerekeket. Most nem rólatok beszélek ifjabbakról, hanem általában a gyerekekről. A klasszikus jellemző rájuk, hogy mindegyik kipróbálja, hogy mekkora hatalmat tud gyakorolni az apján, az anyján és a környezetén. Minden gyerek kipróbálja. Te is kipróbáltad, amikor az voltál. És a következő úgynevezett belső lelki játékok vannak az ő kezükbe, a hangulat és az érzelem változása, illetve annak a bemutatása, hogy mi minden gerjed ő benne, ha nem úgy van, hogy ő akarja. Ez gyerek lélek. A felnőtt léleknek a jellemrajza más. Azt mondja az Isten erről, hogy akibe a lelkemet adtam, józan, nincs hangulatváltozás. Józan. Engem érnek elképesztő hírek. És be kell vallanom, hogy vannak gyönge óráim. Olyankor jobb nem találkozni velem. De Istennek hála, hogy ezek az órák nagyon ritkulnak, ami azt jelenti, hogy józanná tud tenni az Isten, és akkor a hírek nem érnek el a szívig. Márpedig, van valaki, akinek az a szándéka és akarata, hogy a te életedet, a te lelkedet az érzelmeken és hangulatokon keresztül tönkre tegye. Amikor különböző hírek érkeznek, tudja a sátán, mint a sötétség lelkének, a hazugságnak, az ármánynak, a tisztátalanságnak az atya, az embergyilkos, hogy hogyan lehet megdermeszteni egy lelket és tehetetlenné tenni egy lelket. Itt a gyülekezetben biztosan nincsenek depressziósok. Ha mégis lenne depressziós, hadd mondjam el neki, hogy egyszerű dolog történik vele. Jézus Krisztusnak azt a fajta segítséget adó kegyelmét, hogy a kegyelembe megerősítse, hogy szilárdá tegye, nem vette át. Ezért labilis lesz. Kikezdhető lesz. A depressziós ember apátiába esik. Közönybe. Vannak ennél nehezebb állapotok is. Isten azt mondja, hogy a sátán munkájának az első cselekvése, hogy az ember lelkét megdermeszti, mint egy cselekvő képtelenné teszi, és ebben az állapotban bármi, egész az öngyilkosságig elvezethető állapotba hozza, hogy eldobja az életet. Amikor Isten azt mondja, hogy ennyi minden lélek, tudok róla, ismerem a hangulatot, az érzelmet, a híreket. Ezért ő a maga szent lelkével és az igéjével egy különös pressziót gyakorol az ember lelkére. Egy különös nyomást. Semmi mással nem tartható életben az ember lelke, csak az evangéliummal, amit úgy hívunk másképp, hogy örömhír. Mondom az örömhír lényegét. Ma a keresztelő család gyermeke egy különös igét kapott. Egy stabilizáló igét, amelyik azt mondja, én az alkotó. Ezt a gyereket nem ti akartátok, hanem az alkotó maga. Ti a gyereket elfogadtátok annak, amilyennek kaptátok. Nem tudjátok, ki lesz. Nem tudjátok, milyen lesz. Nem tudjátok a sorsát. Nem tudjátok, hogy jó gyerek lesz-e, vagy a szülő ellen lázadó lesz. Semmit nem tudtok a gyereketekről. Egy dolgot tudtok, hogy van, de nem ismeritek a lelkét, a karakterét, az észbeli beleadott, beleoltott tehetségét, és az Isten tervezte holnapját. Csak ennyit nem tudunk róla. Megpuszítjuk a fenekét, az ember megtesz vele mindent, mint minden normális szülő, és a lelkét adja, az életét adja, dolgozik érte, áldoz érte, nem tudja kiért. Nem tudja kiért. És hogy stabilizál, és azt mondja, hogy ide figyelj, ami felülről adatik, az tökéletesen jó. Adtam a kezedbe valamit, valakit, akit én terveztem, és én alkottam. És tőletek vártam. Tőletek. És ebből következik, hogy gondot viselek róla. De gondot úgy viselek róla, hogy közben hatást gyakorolok tirátok. Igémmel és szent lelkemmel én a ti szíveteket, lelketeket arra készítem fel, hogy ezt a gyereket másképp lássátok és másképp szeressétek, mint az igém és ígéretem nélkül tennétek. Megrendítő az a fajta állandó figyelem, ahogy az Isten az övéit látja, ahogy a maga akaratát végrehajtja, ismeri az embernek szívét és állapotát, és azt mondja, hogy képessé teszem és késztetem az embert, hogy hozzám forduljon hittel és bizalommal. El kell mondani majd mindenkinek, hogy nem mindenkié a hit. Kérem, Istenben nem hihet mindenki, bár az ördögök hisznek, mert onnan rúgattak ki a mennyből. Az Isten trónusa elől. Ők tudják, hogy van, de az emberek közül nem mindenki kapja meg azt a különös ajándékot, a kegyelem ajándékát, hogy hihessen az Istenbe. Ez különös munkája a kegyelem urának. Csak úgy mellesleg mondom, ezért nagy dolog, hogy ennek a familiának az életébe úgy szól vele az Isten, hogy áldást ad. Áldást ad. Ennyi. Úgy döntött, hogy ide, közétek áldást ad. Úgy döntött, hogy az életekben úgy fog beleszólni, hogy te meg fogjátok ismerni, hogy az Isten szeret. Meg fogjátok látni visszafelé, hány alkalommal védett meg, hány alkalommal mentett meg, hogy között ki halálos veszedelemből, betegségből, reménytelenségből, visszafelé tud látó lenni az ember. Előre hisz, vissza pedig a tapasztalatból lát. Meg fogja csinálni. A szív érzelmeit a tudaton át munkálja az Isten. Azt mondja egy helyen, hogy nem történik rajtam kívül a világon semmi. Minden élőlény bennem mozog, mint teremtő és életet adó Istenben. Hatalma szavával tartja fenn a mindenséget, a csillagokat neven szólítva hívta elő, és lettek, ahogy lettek, és ugyanígy van az emberrel. Hadd mondjam neked, név szerint ismert téged. Név szerint. Csak hadd utaljak a keresztelésre. Hogy is mondta a lelkipásztor az igét? Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, te az enyém vagy. A pap megkérdezi, hogy hívják a kicsit. Isten pedig elrendeli annak idején Máriának, hogy hívják a gyerek nevét Jézusnak, mert ebben a névben tartatik meg a mindenség. Ő tudja, hogy kit, milyen névvel szólít. Az Isten a maga gyermekeit az ő igazságaira tanítja meg, míg a másik lélek, a tévejgés szelleme az embert téveíti. Hadd mondjam el nektek a következőket, hogy amíg az Isten gyerekeinek a ismérve az, hogy őszinték, ezt ma úgy mondják, hogy buta naív, hogy fehéren, feketén megmondod a véleményedet, ez ma buta naív állapotnak tudattatik be, mert az boldogul, aki színlel, hazudik és ravasz. A téveítő lélek, aki tévejgésre csábítja el az embert, az Isten nélküli életet munkálja benne. Na most Isten azt mondja, hogy tudom, minden olyan döntést, amelyik ellenem szóló döntés, én erősítek fel. Na ezt nem tudja a hitetlen ember. Hogy minden Istent gyalázó döntést maga az Isten erősít fel. Azt mondja, adtam őket, aminek értelmét meghomályosította a tévejgő, a sátán hazugságatja, hogy egymás testét megszeplősítsék, hogy egymás életére törjenek, hogy hazugságban járjanak, adtam őket a saját vesztüket előkészíteni. Azt kérdezte valaki tőlem, hogy Isten miért hagyja azt, ami van? És azt mondtam, nem. Nem így van, hogy hagyja, hanem véghez viszi, és kifejlését adja annak, hogy aki ítéletre megy, annak végre kell hajtani az ármányságot, az aljasságot, a hamisságot, a gyilkosságot, és haragot gyűjt a maga fejére. Nem Isten tudta nélkül van, hanem azt mondom, hogy Isten kijelentette, végrehajtom rajta az ítéletemet. Ezért óriási dolog, ha azt mondja valakinek, hogy téged kiragadtalak ebből a veszendő, gonosz világból, megtisztítalak a bűneidtől, élő hittel ajándékoznak meg, kapcsolatot tartok veled, te velem kapcsolatba kerülsz, és ebben a világban te, mint Isten gyermeke jársz. Ez a kiválasztás kiváltsága. Mint például a kis gyereknél. A kiválasztás kiváltsága. Amikor a hitetlen embernek, a testi embernek a gőgje feltámad, és berendezkedik Isten nélküli életre, akkor egy területet nem láthat be, mert ebben vak, meg se értheti, hozzá se nyúlhat, hogy tudnék, nem csak átok alatt van, hanem ő maga egy lelki fertő. Ő maga úgy, ahogy van tisztátalanság, ő maga úgy, ahogy van életveszély mások számára. Amíg az Isten által megtisztított élet áldott és áldássá lesz, békesség követ. A szeretet embere, aki az Istentől kapott élet, az Istentől kapott kegyelem folytán mások számára is az életre vezetés munkáját végzi. Ezt azt kell mondanom, hogy kedves testvérem, te tudod magadról, hogy hívő vagy hitetlen vagy. Te tudod magadról. Te tudod magadról, hogy testi ember vagy-e, akit a testnek vágyai, a hangulata és az érzelmei kormányoznak. Te tudod magadról. Te tudod magadról azt, hogy a te gondolataid tiszta gondolatok és építőek-e, vagy gonoszak. Tudod magadról, hogy ármánykodik-e a szíved, beszélsz-e más háta mögött, te tudod magadról, hogy sunyi ember vagy-e, te tudod magadról, hogy csapdát készítő ember vagy-e, ravasz ember vagy-e, ezt tudod magadról. De akkor azt kell mondanom, ha ilyen lennél, átok alatt vagy. És azt mondja Isten, hogy térj meg a te bűneidből. És kérd az Istent, hogy Jézus Krisztusban szabadítson meg, mert akkor fogoly is vagy, egy idegen lélek fogja vagy. Ebben a gyülekezetben van olyan ember, aki még soha nem haragudott? Buta kérdést tudom. De fölteszem. Amikor haragszol, tudod, hogy mi történik veled? Saját magadat emészted. Aki haragszik, önnön életének a legnagyobb ellensége. Ha orvos van köztünk, elmondhatja, hogy milyen belső elváltozások történnek a szervezetbe, amikor a harag munkálkodik. Öli a lelket, pusztítja. Te évekkel csonkolod meg önnön életedet. Évekkel. Magadtól veszed el. Nem mástól. A másik, aki gyűlölsz, az jön, megy, kész. Te pedig emésztődsz. Megkérdezem, megéri? Csak úgy kérdezem. Egyszerű a válasz. Nem. Nehogy azt tessék hinni, hogy a szeretett Isten, aki azt mondja, hogy én megszabadítom minden olyan fogságból, ami kárhozatba, ami gyötrelembe tartja. Hát nincs borzalmasabb a gyötört lelkű embernél. Nincs borzalmasabb az önmagát emésztő embernél. Figyeld meg, nem tudsz hol hozzányúlni. Figyeld meg. Mindent lezár, és befelé mérgezi önmagát. Egy valaki hatol át ezen a burkon, Isten a maga véghetetlen kegyelmével. Ember, te az enyém vagy. Nyílj ki. Ember, én szeretlek téged. Tudom a te állapotodat. Én megbocsátok neked, és fölszabadítalak arra, hogy belső lelki szabadságba élj. És nincs emésztődés. Tetszenek érteni, hogy miről beszél az Isten igéje, amikor azt mondja, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, az ördög minden ravasságával szembe. Vedd az igéjét, amit mond, hogy te az enyém vagy. Fogadd el a törődését, a gondjaidat tedd le elé, mondd el imádságban. Egy görög és egy héber szót, a protümos azt jelenti, hogy az élő Isten az értelemmel szembeszálló vak, homályos indulatokat átformálja az értelem indulataivá. A homályos indulatot azt érti, amikor például fölkelsz, úgy érzed, hogy nem tudom megfogalmazni, de valami nagyon nem jó. Tetszenek ismerni az állapotot? Senki nem bánt, nem szól hozzád, egyedül vagy, és egyszer rád tör egy olyan típusú hangulat, hogy hát miért kelek én föl? Semmi nem jó, bár senki nem jut hozzád. Egy jelenlétről beszél ez a lelki állapot, hogy mégse vagy egyedül. Hogy valami, amit te nem látsz, folytogat. Valami, amit és akit te nem érzékelsz, hatással van rád. Az újjászületett életnek az Isten szent lelke egy olyan burkos állapotot ad, ahol beleírod az ember a hálaadásba, a szeretet aktiválásába, és hogy az én munkám nem hiába való az Úrban. A különbséget nem tudom zongorázni, de kétségkívül létezik. Ezért mondom neked, neked senki másra nincs szükséged, mint arra a megváltó Jézus Krisztusra, aki azt mondja, hogy én szeretlek téged. El is végzem, hogy megismerhetsz engem, mert nem akarom, hogy a bűnös ember elvesszen, hanem azt akarom, hogy megtérjen és éljen. Van egy kemény hírem, zárszóként. A közszellem és a közhangulat és a tömeghangulat mindig az egyed, egyénisége és szentsége ellen van. Az élő Isten
egyedekbe gondolkodik, egyedbe benned, és azt mondja, te az enyém vagy. Te drága vagy nekem. Te fontos vagy nekem. Téged szeretlek. Téged személyesen számon tartalak, és rólad gondot viselek. Az Istennél soha nem társadalom, hanem mindig az egyedre bontott szeretet mutatkozik meg a gondviselésben is. Ebből az következik, hogy a hívő embernek sokszor egy egész, hát ez félreérthető, mindegy, kimondom. Tehát egy egész társadalmi rendben is egyedül lehet maradni, és ha kell, szembe kell maradni, és ha mindenki tagad is, ő egymagába vall, hogy az Úr az én Istenem, aki azt mondta, hogy én az övé vagyok. Nem könnyű sors, de az egyetlen értelmes sors ez. Hát te arra a sorsra hivattál el, hogy aki szeret téged, beleszól ma az életed, és azt mondja, te az enyém vagy. Járj ehhez méltóképpen. Imádkozzunk. Mindenki ismeri ebben a gyülekezetben azt az állapotot, amikor sokan körülveszik, mégis egyedül érzi magát. Nincs borzalmasabb állapot, amikor az ember azt mondja, hogy egyedül vagyok. És ebben az állapotban csak nehezítik az ember lelkét és életét, mert nem értenek a szívünkhöz, nem értenek a lelkünkhöz, nem értenek hozzánk az emberek. De jó Uram, hogy te igen. Te ismered a mi igazi szükségünket. Arra kérünk, hogy aki nem ismert meg téged, nyisd meg a szemét. Építsd meg a lelkét. Ajándékozd meg élő hittel, és formáld át az életét. Akik téged keresnek, megtalálnak. Könyörgöm azokért, akik megfáradtak, mert harcot vívtak és harcot álltak, és oly sokféleképpen megpróbáltattak. Könyörülj rajtuk, és elevenítsd meg őket. Akik pedig úgy munkálkodnak a te országod dolgában, mint avatott szentjeid, mindeket Isten szerelme szorongat, hogy lelket mentsenek meg a kárhozatból. Áld meg őket, Uram, a te véghetetlen hatalmadnak és szerelmednek jelen valóságával az életükben és a szavukban. Hogy higgyenek neked a szavuk által. Könyörgöm ezért az országért. Olyan nyilvánvaló az ellenségeskedés ennek az országnak veled. Oly pogányok lettünk, Uram, ne büntess minket úgy, hogy érdemelnénk. Könyörülj rajtunk a Krisztusért. Kérünk téged a mi családi életünkért. A legtöbb pokol otthon születik. Tisztítsd meg a mi otthoni életünket. Házaspároknak újítsd meg, Uram, a szerelmét. Könyörülj rajtuk, hogy egymásnak megbocsátani készek legyenek. Légy irgalmas hozzánk. És kiálltok azért az idős asszony testvéért, aki a végső harcot vívja, mert elviszed, add, hogy győzzön benne veled. Amen.
A 145. Zsoltárból olvasom az Isten igéjét. Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja, és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a gonoszokat megsemmisíti. Amen. Az itteni Isten tiszteltünk véget ért, az élet Isten tisztelete viszont folytatódik. Éljetek méltóképpen Jézus Krisztus nevéhez. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.